Dávid mondta, de én nyitom benned, Uram, hallom, te vagy Istenem, életem ideje kezedben van, ne is meg engem. Milyen nagy a te jóságod, amelyet a téged kérőknek tartogat, ebben részesíted a hozzád menekülőket, minden ember szeme láttára. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, az Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, a 220. dicsérete, ugye keresünk énekes könyvünkön, Balassi Bálint énekel, bűnbánati énekel, bőjben vagyunk, 220. számú dicséret, amit keresünk ki énekes könyvünkből, a 220. énekünk első versét fennállva énekeljük, bocsáss meg Úristen, ifjúságomnak
leveléből, a 13. fejezetéből, a 8. verstől a 14. versig terjedő igerét. Tehát Róma 13, 8-tól 14-es versig. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráznál, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának, a szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők életünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Áldja meg az Úr Jézus igéjének olvasását és hallgatását, teljes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását és még a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, olyan sokszor a mi lelkünk nem kész arra, hogy igéd elevenünkbe vágjon, eltaláljon, megszomorítson. Mi vagyunk azok, Urunk, akik fatuskó szívvel érzéketlenül, vagy éppen gyémántál megkeményedett szívvel vagyunk képesek hallgatni szavadat, elfordítani szavattól, gondolataitól a mi arcunkat, lényünket, szívünket, és élni nélküled, élni olyan úton, amely előtted nem kedves. Urunk, olyan nehezen tudja beismerni az emberi lélek, hogy az válik egyedül a javunkra. Ha te szabad élőn és hatón, elevenünkbe vágóan személyesen eltalál, ha megsebez, hát akkor lesz belőle gyógyulás, bekötözés, feloldozás és megújulás. Urunk, te mutasd meg igéddel, lelkeddel, és te győzd meg a mi lelkünket szavaddal arról, hogy erre van szükségünk. Hogy megsebezzél te magad, és utána te gyógyíts meg, és te kötözd be minket. Hadd lássuk meg, hogy arra van szükségünk, hogy igéd eltaláljon, egészen a szívünk mélyéig megítéljen, rendet rakjon a szívünkben, a lelkünkben, és úgy állítson feléd, megtisztítva és feszhetetlenül. Hadd vágyjunk arra, hogy akaratodat cselekedjük, megéljük. Adj vágyat a szívünkbe, igét hallása után, olvasása után, megértése után és a te követésed után. Tudunk, végezz bennünk minden igéddel munkádat, és az, hogy ne keményedjünk meg, ne keményítsük meg szívünket feléd, hanem legyünk készségesek, akik odaadják neked egész lényüket, hogy te formáld az akaratod szerint. Így hozzuk elé betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit. Könyörülj a műtéteseken, könyörülj a szenvedőkön, nyomorultakon, a fájdalmat hordozókon. Könyörülj a gyülekezet nyugdíjas lelki pásztorán is, életén, betegségén. Te légy mindannyiunkat, hiszen kegyelmedet óhajtjuk, várjuk, minden bajból, minden mélységből te rábízunk. Eléd hozzuk a gyászoló szívű családot, akik megálltak a héten a ravatalnál, és búcsút vettek szeretett családtagjuktól. Eléd hozták az ő szívük fájdalmát. Nálad van az a vigasztalás, az a reménység és békesség, amely még a gyászban is hatékonyan feloldott, meggyógyít, erőt ad. Vedd körül őket a te vigasztalásoddal, lelked erejével. Hadd, hogy igéd megszólítson ma is, személyessé váljon, és elvégezze bennünk minden átalakító munkára. Dicsőítünk, Urunk, szeretetedért, irgalmas sokaságáért. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a megkezdett 220-as dicséretünknek most az 5. versét énekeljük. 220. dicséretünknek az 5. versét énekeljük most. A 220-as dicséret 5. verse így kezdődik. Bátorítsad, Uram, azért bíztató szóddal, mit használ szegénynek örök kárhozatjával.
Oh,
bizonságtételem alapígéje írva található Jakab apostol levelében. A Jakab levelének a legelső fejezetéből olvasom a 19. verstől a 22-es versig terjedő igerét. Tehát Jakab levele, annak az első része 19-től 22-es versig hallgassuk az igét. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. De az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legyetek, hogy meg ne csaljátok magatokat. Eddig az Úr ír az igéje. Kedves testvérek, a sorozatunkban egy héttel ezelőtt a fegyelemről volt szó, a fegyelemről, amely alapvetően fontos a hívő embernek az életében. Láttuk akkor, és meg is fogalmaztuk, hogy a fegyelem az önmagunk alárendelése az Isten akaratának. Hogyha az ember elfogadja Isten urának, teremtőjének, megváltó királyának, ez a minimum, hogy hálából Isten áldozatáért, Jézus Krisztus véréért önmagunkat odaadjuk neki, életünket az ő életéért, teljesen odaszálljuk magunkat az ő akarata alá. A fegyelem, a hívember életében a fegyelem egyfajta válasz is. Válasz a bennünket szerető Istenre, hogy igen Uram, én a te döntéseidet, a te igédet, a te lényedet, személyedet akarom, igenlem és igényem. Nagyon fontos tehát, hogy a fegyelem, így lássuk, ez az Istennek az elfogadása mi részünkről. Elfogadása akaratának és a velünk való terveinek. Fegyelem nélkül nincsen keresztény élet. Az a keresztény ember, aki szertelen, kicsapongó életet él, semmilyen fegyelem nincs az életében, az nem mondja magát kereszténynek, mert az hazugság az ajkán. A fegyelem tehát alapvető jelentőségű a hívő embernek az életében. A múltkor egy hosszú bevezető után két témát jártunk körül, látjuk, hogy mit jelent a fegyelem a test felett, és mit jelent a fegyelem a gondolataink felett. Most tovább folytatjuk a témát. Ma már nem kell a bevezetőben a tanítással, a fegyelemből való általános tanítással foglalkoznunk, erről hallhatunk egy héttel ezelőtt. Most négy témát fogunk körbejárni. Fegyelem az idő fele, fegyelem a tulajdon fele, fegyelem a munka fele, és a negyedik, fegyelem az érzéseink fele. Nézzük tehát a mai négy pontunkat egyesével. Az első az idő, fegyelem az idő fele. A gyakorlati keresztény életről való sorozatunkban volt erről szó, nem kívánom ugyanazt elmondani, amit a jómúltkor elmondtam, hogy a görögben két szó is van a fegyelemre, Isten megkülönböztet, minősített időt, erre oda kell figyelni. Viszont ma szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent helyes időbeosztásban élni. Olyan időbeosztásban, amely Isten előtt is kedves, amelyet a hívő ember felelősen átgondolva és bölcsen meghozott, és ahhoz önmagát nagyon szigorúan, engedelmesen, mondhatni direkt a szójátékkal élve, fegyelemben, önmagát fegyelmezve oda teszi. Van egy különös felekezet a kereszténységen belül, a metodista felekezet. Charles és John Wesley testvérek voltak ők, prédikátorok, drága ébredési igehirdetők. Az ő kezük nyomán volt a metodista felekezet, akik nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy az életüknek minden ideje az Isten gondolatai szerint legyen beosztva. Innen kapta a nevét a metódustól, a metodista felekezet. Tehát mi a helyzet, testvére, a te időbeosztásodra? Jó-e az? És az Isten mérlegére téve, jó-e az? Gondosan megkészítette az? Felelősen elkészítette az? És rajta van-e Isten lelkének a fegyelme és áldása. Az időre mindig tekintsetek úgy, mint Istennek egy olyan ajándékára, amelyet a többi ajándékával együtt ad nekünk, de mint a többi ajándékot is, ezt az ajándékot is a sátán igyekszik ellopni tőlünk. Az időt is a sátán nagyon ügyesen tudja ellopni. És ez egy olyan ajándék, amit ha elloptad, nem tudod visszaszerezni. Ez egy egyetlenszerű ajándék az idő az Istentől számunkra, mert ez, ha elmegy, elvész, nem tudod visszahozni. A mulasztás nem lehet pótolni. Azokat a dolgokat, amiket Isten bizonyos időben, bizonyos körülmények között előkészített, és mi lemaradtunk róla. Nem tudjuk visszahozni, nem tudjuk újra egy másik ponton majd megcselekedni. A sátán tehát el akarja lopni tőlünk az időt. Ki akar billenteni téged a te időbeosztásodból, amelyet felelősen el kell ugye készítened, és az a célja, hogy Isten akaratára ne legyen idő. Figyeljünk oda, hogy amikor a sátán valamit elve, ez olyan mesterien csinálja, hogy oda tesz a helyébe valami más. Hihetetlen túl kínálatot tud biztosítani a sátán, amikor elveszi azt, amit Isten kínált neked. Ő neki nincsen az ellenére, hogyha a te időd, de rengeteg minden van. Sőt, az a rengeteg minden többnyire tőle tud lenni, az a hatalmas túlkínálat, bármivel menjen el a te időd, bármivel foglalkozzál, csak ne legyen időd az Isten akaratának a cselekvésére. Amit Isten kíván tőlünk, arra mindig megadja az időt. Senki nem mondhatja Istennek, hogy Uram, a te dolgaidra már nem maradt idő. Ilyennel nem érvelhetünk és védekezhetünk. Amit Isten kíván tőlünk, arra igenis ad időt. A kérdés az, hogy vajon arra használjuk-e az időt? Arra használjuk-e, amire az Isten a számodra adta? És itt jön be egy csodálatos, az egyszerű kis képlet, egy kicsinke megoldás, amit a Biblia elénk ad, ezernyi példával, tanítással, hogy éld a te életedet imádkozva. Az imádkozva élő, hívő ember szinkronba kerül a mennyel. Még tovább megyek a megfogalmazásra. Az imádkozva élő, hívő embernek az ideje kerül szinkronba Isten órájával, és észrevesszük, hogy olyan csodálatos történetek adják ennek a bizonyságát. Ábrahám feleséget keresett Izsáknak. Megeskedte öreg szolgáját, Eliézert, hogy menjen el, és hozzon Táborról, Paddan Arámból feleséget, hívőt az ő fiának, Izsáknak. Elindul Eliézer. Megy a feve karaván, megérkezik az úti célhoz. Mi a hívő öreg szolgának az első dolga? Ugye emberileg nézve be kellett volna csöngetnie, most mondom a mai magyar kifejezéseket, minden házhoz kopogtatni, érdeklődni, hol van az a család, amelyet ő keres. De ő nem ezt csinálja, hanem a falu határában leborul és imádkozik. Isten kezébe teszi az útját, a célját, és milyen különös, hogy az imádság hatására az Isten órájával szinkronba került, kimondja az ámen, és jön az Arám Betuél családjából Rebeka, a kúthoz vizet meríteni az állatoknak. Isten meghallgatja az imádságát. És ezernyi történet van, még a nyolcnapos Jézus beviszik a szüleit a jeruzsálemi templomba, körülmetéltetik. Isten lelke pont akkor indítja az ap Simeont és Annát is, hogy menjenek el a templomba, hogy meglássák az Úr üdvözítő mesiását, és tudjanak róla bizonyságot tenni. Isten lelke indítja őket, bemennek, nem előtte fél órával, nem utána másfél órával, akkor, és meglátják az ő szemeit Isten üdvösségét. Sok-sok történet. Beszélhetünk a szeresen komornikról, akit Isten lelke oda vezérel, fülöttel, hogy találkozzon, meghallja az evangéliumot. A megfelelő helyen, a megfelelő ember Isten akaratából találkozik, avval, akinek erre van szüksége. Szinkronban van-e a te életed Isten órájában? Csak attól függ, hogy imádkozva végzed el napjaidra. A hétköznapok szürkeségében imádságod felfele szállni az Istenhez. Rá tudod-e bízni a hétköznapok minden egyszerű dolgát imában? Vagy reggel imádkozol, és az egész napot magad önállóan egyedül Isten nélkül cselekszed. Legyél szinkronba Isten órájában. Az időt a sátán ne elrabolja tőled, hanem engedd, hogy Isten azt megáldja és betöltse. Zsoltárok 31.16-ban azt mondja az ige, hogy életem ideje kezedben van. Életem ideje kezedben van. Az új fordítású Biblia is azt fordítja, hogy sorsom kezedben van. Talán itt a károlia fontosabb, mert az időről beszél. Nem csak az, hogy mikor van halálunk órája, mennyit szabadott nekünk a földi életben, hanem amíg oda nem ér, életünk ideje az Isten kezében van. Vedd onnan, és felelősen használj vele. A fontossági sorrendet is bölcsen fel kell állítani egy hívő embernek a tennivalói között. Hogy van ez nálad? Mi az, ami elvégeztetik egy nap, és mi az, ami kimarad a napjaidból? Mi az, ami kimarad? A fontos, a lelki marad ki, és a múlandó, a testi, az megvan, az elvégeztetett. Fontos-e Isten akarata? Vagy éppen sikerült a sátánnak arra az eredményre jutni a veled kapcsolatban, hogy nincs időd az Isten akaratára, és nem cselekedted azt meg. Az Úr Jézus földi életének a példája csodálatosan torony magasan áll előttünk. A földi életének az utolsó 3 évében tanított ő, és prédikálta a mennyek országának a titkait. Hadd mondjam így, hogy egy hihetetlenül zsúfolt 3 év volt ez. Leírja az evangélistáknak a beszámolója, hogy sokszor arra nem volt idejük, hogy egyenek. Néha még az alvásuk is veszélybe került. Ha elmentek valahova pihenni, utánuk ment a sokaság, és zargatta őket, hogy velük foglalkozzanak. És az Úr Jézusnak az élete mégis példát szolgáltat arra, hogy egy hihetetlenül zsúfolt 3 évben mindig volt ideje a magányra, az imádkozásra. Nem egyszer leírják az evangélisták, kora hajnalban még sötétben felkelt, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. A csendességre, a magányra gondja volt. Ez nem maradt el. De gondja volt a betegre, az árvára, gondja volt a nyomorultakra, gondja volt arra, hogy az Isten tanítását is elmondja, hogy gyógyítson betegeket, hogy halottakat támasztott el. Hogy az Isten akaratát cselekedje. És kihasznált minden időt. Tudott aludni a viharban, a hajó hátsó részében, amíg a tanítványok a viharral foglalkoztak, akkor a békesség volt benne. Ő figyelt még az alvására is. Figyelünk-e Jézus példájára? És van-e kegyelem életünkben az időnk felett? A második témánk ma a fegyelem a tulajdon felett. Fegyelem a tulajdon felett. Ez megint egy olyan pontja sok-sok mai keresztény embernek, ami vesztes terület, ahol a bukások sorozata ott tud lenni. Egyszer egy misszionárius házaspár kiraboltak a rablók, mindenüket elvették idegen helyen, külföldön. Misszionáriusnak a felesége elkezdett sírni, és a férje abban az igazolt, hogy drágám, ezek csak holmik, amiket elvettek. Ezek csak holmik. Az Zsidókhoz írt levélben találunk egy ilyen igét, hogy vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek maradandó vagyonotok van. A vagyon a tulajdon. Van-e a mi életünkben e felett igazi fegyelem? Nagyon sokszor anyagi veszteségkel érjen bennünket Isten akaratából, hogy megtanuljuk ezen a területen az Isten leckéjét. Mindent az ő kezéből vegyél. Mindent az ő kezéből vegyél. Ő tőle jön. Akkor is, hogyha te dolgozol meg érte, és netán azt gondolod, hogyha te dolgoztál érte, akkor jogosan kapod a fizetésedet. Mindent Isten kezéből vegyél. Amiért te dolgoztál meg, azért is Isten illeti a dicsőség, ő adott erőt, egészséget, hogy dolgozzál, munkahelyet, őtőle jön minden. Mindent az Úrtól kapunk. És meg kell tanulnunk azt, hogy ne a földi kössön bennünket. Ne a földi dolog kössön bennünket. Pál apostolnak az igéjét tudom idézni a Filippi 4.12-ből, aki mindenbe be volt avatva. Tudok szerényen is élni, tudok bővölködni. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba és éhezésbe, bűvelkedésbe és nélkülözésbe
egyaránt.
Sokszor a nyugati országokba visszatérő misszionáriusokat ki szokták mosolyogni a hazaiak, mert olyan országokban, ahol egy egyszerű papírtörlőkendő luxusnak számít, megtanulta a nyugati misszionárius is, hogy milyen értékes az. És megmaradnak azok a szokások, visszatérve a fejlett országokba, hogy azt a papírtörlőt, amelyet a gyümölcsről a vizet leítatta, félreteszi, megszárítja, hogy még egyszer fölhasználja. Mi nem vesszük észre azt, mert benne élünk a kényelemben, benne élünk az általunk már nem is luxusnak is dolgokban, és tékozzunk és pazarlunk, és nem is tudunk érte hálát. Pál apostol mindenbe be volt avatva. És tudta akkor is dicsőíteni az Urat, hogyha éhezett, ha nélkülözött, ha fázott, ha börtönbe került, ha megbotozták, ha megkövették, ugye egyszer meg is követték, de életben maradt. Nem csak akkor tudta az Urat magasztalni, amikor minden jól volt. Amikor volt az erszényében kis pénz is, meg volt ennivalója, meg olyan nagy szeretettel körülvették a testét. Meg tudod-e fegyelmezni szívedet a tulajdon témájában? Mindent Isten ad. Légy érte hálás. Meg kell tanulnunk hálásnak lenni. Meg kell tanulnunk adakozó életet élni. Megint a magyar embernek egy ilyen kis Achilles sarka. Nem szeretünk adakozni. Azt mondják a nagy tanítók, hogy meg kell tanulnunk az eukarisztikus életet. Az ajándékozó életet. Amit Istentől kapunk, abból igyekszünk továbbadni, ajándékozni másoknak is. Az az áldás, azok az anyagiak is, amik téged érnek Isten áldásából, érjenek utol másokat is. Legyenek áldásul mások számára is. Dávid a templom szentelő imájában, illetve amikor az adakozás után imádkozott, hiszen Salamon építi ugye fel a templomot. Mond egy különös dolgot, a Krónikák könyvében olvassuk. Csak azt adtuk neked, Urunk, amit a te kezedből vettünk. Megkérdezte, hogy templomot akarunk építeni, hozzatok aranyat, ezüstöt, mindent, ami a templom építéshez kell. Megindul Izrael. És nem ám a fölöslegükből, jó, hogy egy picit csurrantunk, cseppentünk a fölösből. Hozzák mázsa és tonna számla az ezüstöt, az aranyat, örömmel, mert az Úrnak lesz. És amikor ott van, és Dávid látja azt a tenérdek adományt, amiből aztán Salamon fel tudta építeni a templomot. És be lehetett aranyoztatni a templomnak az összes Isten tiszteleti eszközét. Látta azt a rezet, amiből a jeruzsálemi templomban a hatalmas rézmozdó medencét építették. Irgalmatlan nagy volt a jeruzsálemi templomnak a rézmozdó medencés. Több más a rész. Látta Dávid ezt a hatalmas adományt. Nem azt mondta, hogy na, milyen ügyesek vagyunk. És Uram, most kitettünk magunkért. Olyan alázatosan ezt tudja mondani, hogy Uram, csak azt adtuk neked vissza, amit te tőled kaptunk, a te kezedből nyertünk. Az adakozónak ez az indulat kell, hogy a szívébe legyen. Nem verhetjük nagy mellénnyel magunkat, hogy mi most aztán megnyomtuk. Mi most aztán oda tettük az adományt. Bármennyit adsz is. Bármennyit tudsz adni. Azzal az alázattal, hogy Uram, ezt mind tőled kaptam. Ha te ügyedre visszaadod. Kínai ébredésnek a nagy misszionárius, a Hudson Taylor, őneki volt egy különleges szokása. Minden évben tartott egy olyan napot, amikor az összes dolgait újra válogatta, átválogatta. És azokat a holmiai, amelyeket egy évig semmire nem használt, azokat nem kidobta, hanem elajándékozta. Mert úgy gondolkodott, hogy én egy évig nem használtam semmire, akkor valószínűleg ez nekem felesleges, de másnak jó lesz. Minden évben egy ilyen napot tartott. És amit egy évig nem használt, azt ő tovább ajándékozta mások számára. Hamis az a tanítás a tulajdonnal kapcsolatban, és nagyon figyeljetek ide, hogy a földi, tárgyi, anyagi dolgokat teljesen szembe állítjuk a lelkivel. Vannak szekták, amelyek azt mondják, hogy csak a lelkivel foglalkozz, és minden anyagitól teljesen írtóz, teljesen független, ez nem ez a bibliai tanítás. Hiszen Isten teremtett mindent. A gyomrunkat is Isten teremtette. Azt táplálunk. A ruházat hozzátartozik az élethez. Egy teljes élethez hozzátartozik az is, hogy az embernek van hol laknia. Hadd ne soroljam még tovább. Az anyagi javak Isten áldásai. Istentől jövő dolgok. Ennek a mulandó, de jelenkori földi életnek hozzátartozó dolgai. Hanem a sorrend legyen fontos. A lelki, az legyen mindig egy fokkal magasabb, mint a földi és a mulandó. Soha ne keverjük össze a földi és a lelki. Úgy élj vele az neked adatott anyagi javakkal, a gazdagoknak is ezt tanítják az apostoli levelek, úgy éljetek az anyagi javakkal, mintha nem volna a tietek. A gazdag az szolgáljon a vagyonához, az adjon többet az Isten ügyére, gondoljon többet a szegényre, és a szegénynek nincsen miből adnia a nála szegényednek sem. Ez az Istennek az akarata. Vegyük Isten kezéből, számoljunk vele, hogy erről Isten elszámolta, szolgáljunk vele, hogyha van anyagi javainkkal szolgálni. Akár egyszerű dolgot mondok, valaki a templomba jövet, ha autóval jön mindig, összeszedi az utcába eső, idős embereket, akik gyalog jönnének. Vagy nem tud a buszra fölszállni, mert magasan van a busz lépcső. Egyszerű dolog. Nem kerül több üzemanyagba, hiszen ugyanazon az útvonalon jön. De ha még több üzemanyagba kerül is. Nem éri meg Istennek engedelmeskedni. Az engedelmes élet mindig megéri a maga áldását. Mi a sorrend? Hogy érsz az anyagi javaiddal? Van-e fegyelem a neked adott dolgok felett? És most jönnek a kérdések. Nagyon-nagyon komolyan feleljetek a kérdésekre önmagatoknak, magatoknak. Hogyan reagálsz arra, ha kár ér? Hogyan reagálsz arra, ha kár ér? Hogyan reagálsz, ha meglopnak téged? Hogyan reagálsz, ha elromlik valami? Pár hónappal ezelőtt ősszel családunkban szinte zsinórban minden konyhai elektromos gép tönkrement. És le kellett nekem is leszerződnöm, hogy uram, hát mennyire nehezen tudom, akkor egyszerre meg kell venni robotgépet, turmixgépet, mikrót, stb. Minden tönkrement. Hogyan reagálunk, ha valami erre? Hogyan reagálsz, hogyha becsapnak? Követeled-e, hogy fizessék vissza, amikor neked több jár? 15. Zsoltárban van egy ilyen ige, hogy az mehet fel az Úr hegyére, aki esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Hogy vannak az anyagi dolgainkban? A 118. Zsoltárban az, hogy kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. A zsidó ember elhozta maga áldozatát, oda kötötték az oltár szarvaiba. Nem lehetett onnan visszavenni. És az Úrnak hoztam, ja, de meggondoltam magamat összefúlva, hogy vegyük le az oltárról, mégse ezt a bárányt hozom. Majd hozok egy galambot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaiba. Felháborodsz-e, hogyha megfosztanak valaminek a birtoklási jogát? És aggódsz-e azért, ami a tiéd? Ezek a kérdések arra hivatottak, hogy bennünket leplezzenek le. Van-e fegyelem a tulajdon az anyagi dolgainkkel? A harmadik pontunk ma a munkának a fegyelme. A munkának a fegyelme. Hasszögezzem az elején, hogy nincsen ilyen, hogy keresztény munka, meg nem keresztény munka. Nagyon sokan ilyen kategóriákba gondolkodnak, és kiderül a Szentírásból, hogy nincsen ilyen nagyon speciális keresztény munka, a keresztény embernek minden munka ugyanolyan fontos, mert az Úrért végzik. Minden munka keresztény, hogyha azt az Úrért és hittel végzik. Pontosan ezért a keresztény embernek semmilyen munka nem elég alantas, semmilyen munka nem unalmas, és semmilyen munka nem fölösleges. És a hívő ember soha nem a munkában találja meg a beteljesedést, hanem abban, ahogyan végzi azt az Úr számára. Egészen más ez. Vannak ilyen munkamániás emberek, akik abba gondolják, hogy az életük értelme a munka, és abban akarnak beteljesedni. Az emberi lélek nem erre van megteremtve, hogy a munkába teljesedjen. A hívő ember tehát nem a munkában találja meg a beteljesedést, hanem abban, ahogy a Krisztusért végzi. Amikor Keresztelő Jánoshoz jönnek az emberek bűnbánattal, és megkérdezik, hogy mit csináljon. Felfigyeltetek-e arra, hogy direkt a Szentírásban két olyan mesterség is oda van téve a történetbe, ami a korabeli zsidóknak egy megbotránkoztató, istentelen, megvetett aljamunka volt. A vámszedés, tehát a kaponaság. Ugye a vámszedő zsidó az kollaborált a megszálló római hatalommal, és a vámszedők ugye soha nem annyit tettek be, mint amennyit kellett volna, hanem többet. Saját zsebükre tettek. Az Ákeusz történetét ismeritek. Gyűlölték, utálták a vámszedőket a zsidók. Saját nemzetükből, aki vámszedő lett, azt kiutálták. A katona meg ugye a gyilkos, aki visszaél a hatalommal, a fegyverével, az erőszakkal, a testi erejével, aki megzsarolva nyer el javakat. És jönnek a katonák, és jönnek a vámszedők, és megkérdezi Keresztelő János, hogy mi mit tegyünk. Döbbenetes lehetett, hogy magam elé képzelem, hogy János ott áll derékig a Jordánban, ott van 5000 ember a Jordán mellett, hallgatják a prédikációit, és akkor kilépnek a vámszerők meg a katonák a sor közül, és nem azt nézik, hogy mit gondol az a 4900, megkérdezi, hogy mi mit tegyünk. És Keresztelő János kiderült, hogy nincsen ilyen speciális keresztény munka. Nem azt mondja nekik, hogy menjetek el diakónusnak, vagy iratkozzatok be a teológiára. Nem azt mondja, hogy menjen és Isten dicsőítő énekekkel szolgálj. Azt mondja a vámszerőknek, hogy semmivel se hajtsatok be több vámot, mint amennyi megvan szabad. A te munkádban maradj becsületes, tisztességes, egyenes kívül, és így szolgálod az Úr dicsőségét. A katonáknak nem azt mondja, hogy dobjátok el a fegyvert, és lépjetek be egy béke mozgalomba. A katonáknak azt mondja, hogy senkit ne zsaroljatok, ne fenyegessetek, ne éljetek vissza a hatalomban. Érjétek be az oldatokkal. Olyan különös mértéken. Így derül ki, hogy Isten mindig a szívet nézi, a szív indulatait, és az ő lelkének a mértékét. És az ő mértékét minden mesterségre lehet alkalmazni. Arra is, aki egy húsgyárban a belet mossa, amiben majd a kolbász töltik. Arra is, aki varrodában van, 40 fokos hőségben, és robotol a varrógép mellett. Minden munkára lehet az Isten mértékét oda szabni. Mi tehát a munkafegyelme? A munkafegyelme az azt jelenti, hogy Istenért ebből a nézőpontból végezni a munkát. A munkának az értelme is ez, hogy mi Istennek szolgálunk. Isten dicsőségére élünk akkor, hogyha a munkánkat hűséggel, pontosan, becsülettel végezzük el. Nem elkésve, nem előbb befejezve, nem valamit lecsippentve, meg hanyagul, meg célgőzzel, hanem minden Krisztusért hűséggel, pontosan, lelkesen, kitartóan, állhatatosan. És még egy dolgot mondanék ide a munka fegyelméhez. Vannak mindennyiuknak Isten által kijelölt kötelességeik. A házi munkákra is gondolok. De egy családban mindenkinek meg szokott lennie a maga kis kötelessége. Kinek a garázs kitakarítása, vagy a fűnyírás az udvarban, vagy éppen a mosogatás, a főzés, a takarítás, egyszerű dolgokat mondok. Ezekért a munkákért nem fizet senki. Nem megy oda a feleség a férjhez, hogy drágám, olyan aranyos voltál, ki takarítottad a garázst, itt van egy összeállás. Nem megy oda a férj a feleséghez, most finomabb volt az ebéd, most kapsz egy 1000 zsebpénzt. Ezekért nem jár fizetség, de tudjuk ezeket az Istentől rendelt kötelességeinket hűséggel és az Úrnak végezni. És ezekben is állatotosan megmaradni és elvégezni. És a negyedik témánk az érzéseink fegyelme. Itt is azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy vesztes terület sok hívő emberére. Vesztes terület. Az érzéseket kell fegyelmezni, akkor vesztes terület, mert nem ismerjük az ige tanítását. Azt tegyem hozzá, hogy a Biblia annyi titkot rejteget még így a kijelentések mellett is, amit majd odafent tudunk meg. A Biblia például az érzések központjának nem a szívet jelöli meg, hanem a vesény. A vesényben. Te alkottad vesélyének. Te formáltál anyám méhében. 139. Zsoltár. És még sok helyen ezt látjuk, hogy az érzések központja a vese. Jeremiás síralmaiban, amikor Jeremiás arról beszél, hogy nagyon meggyötörte Isten ítélete azt a népet, amelyik őt hűtlenül elhagyta, azt mondja, hogy veseimbe eresztetted nyilaira. Ugyanakkor az érzelmeinket is Isten nagyon komolyan megpróbálja. Tehát nézzük az érzéseket. Az érzések hozzátartoznak a földi élethez. Ha végignézitek a Bibliának a személyeit, bőven találunk arra példát, hogy ott vannak bennünk az érzések. Nem elvetendőek, nem megvetendőek és szégyelni való. Dániel próféta, amikor látomásban kijelentéseket kap a jövendőről, annyira mély buskomorságba esik szinte, annyira mélyen felzaklatja az őt ért kijelentés, hogy napokig föl se tud kelni. Ott van benne a szomorúság, a megerőtlenedés. Amikor jön az angyal, lábai elé rogy, mint egy halott szinte. És az angyal támogatja és erősíti meg. Nincs ereje megszólalni ezzel. Rengeteg példa. Ott van Illés prófét, aki meg tud fáradni, és teljes letargiába eszik, hogy Uram, elég volt, már belefáradtam a harcba. Hát mindenki meg akar ölni. Hát visszavezetem a népet, erre meg akarnak ölni. Vedd el az én életemet. Ott van keserűség, bánat, indulat. Ott van a súnémi asszonynak a keserűsége, aki a megholt fia, és azt a terhet viszi oda Elizeus prófétához. Ott vannak benne az érzéseim. Ott van Jézus is, aki csodálatos, mély és gyengéd érzelmeket tud kimutatni, amikor a gyermekeket megáldja, megöleli. Amikor Márta, Mária és Lázár házához meg megjegyzi az ige, hogy annyira szerette őket. Könnyekre fakad. De Jézusban látjuk azt az izzó haragot is, ami az ő szentségéből árad, amikor megtisztította a templomot a pénzváltóktól, meg az árusoktól. Öröm és bánat, csüggedés, indulat, keserűség, buzgóság, mély szeretet, megindultság, könnyed, ezek a mi érzéseink. Hozzá tartozik az embernek az életéhez. Nem az a keresztény, és ezt kell megjegyezni, ha érzelemmentesek vagyunk. Volt, aki már mondta nekem, hogy hát te lelkész vagy, és te nevetsz is. Hát mondom, miért egy lelkész nem nevethet? Nem lesz vidám valaki? Nem az a keresztény, aki papofával és teljesen terepszínű arccal az egész életét érzelemmentesen éli. Nem ez a hívő, és nem az a keresztény élet. Nem megölni kell az érzéseket, nem elutasítani, és nem felfegyverkezni ellenük, hanem az Isten fegyelme alá kell vonni. Ne uralkodjon rajtunk, hanem mi uralkodjunk azokon. Jakab apostol leveléből a felolvasott igék is azt mondják, hogy ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Vessetek el magatoktól minden gonoszságot. A gonoszságnak még az utolsó maradványát is. Többi levélben is olvastuk azt, hogy haragudtok is, ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Isten tudja, hogy milyenek vagyunk. Tudunk mérgesek lenni, haragodni, elkeseredni. Nem azt mondja, hogy húha, hát már haragszol is. Nem, haragudtál, vidd oda Isten elé. És a nap ne menjen lelke haragodtál. Tedd azt oda Isten lelkének a fegyelme alá. Tetteidet és szavaidat ne az érzéseid, ne a hangulataid határozzák meg, hanem Isten gondolata és Isten értékrendje, Isten igénye. Ez egy fontos mondat, még egyszer elmondom. Tetteidet, szavaidat ne az érzéseid határozzák meg, hanem Isten gondolatai, Isten értékrendje és igénye. A szentség az nem egyenlő avval, hogy valami felemelt érzelmi élményünk van. A szentség avval egyenlő, hogyha néha könnyed között, de mégis Istennek igen mondva tudunk engedelmeskedni. És megyünk tovább a keskenyeken. Megtalálni Istennél a békességet, a csendességben. Ez a szentség. És ez a hívő élet. Ez áldottabb, mint a nagy misztikusoknak minden eufórikus hatalmas megtapasztalása. Van-e fegyelem nálad, testvér? Van-e fegyelem nálad az időben, a tulajdonod felett, a munkád felett, érzéseid felett? Ezrás és Nehémiás könyveit, aki olvasta közöttetek, több olyan példát is elénk ad Ezrás pap, Nehémiás helytartó, mikor kiderül valami gazság. Ezrásnál kiderül, hogy összekeveredtek fogányokkal házasságban. És mérges lesz Ezrás, de nem a maga mérgével szárta ezt a nép elé, hanem szent haraggal, önmagát fegyelmezve, érvekkel, Isten igéjével tártalmazva. Nehémiás könyvében azt olvastuk, hogy észreveszi Nehémiás, hogy a gazdagok rabszolgává teszik az adót, nem tudni, aki nem tudja fizetni az adót, azokat a szegények. És egyébként nagyon-nagyon nagy harag öntött el, amikor ezt megtudta. Oda ment a gazdagokhoz, és nem a haragját árasztotta rájuk. Elmondta Isten igéjével, érvekkel az igazságot. Érzéseink felett is legyen igazi kontroll. És egy történettel fejezem ma be, egy kicsit sokkoló történettel, de sokkoljon bennünket, hogy fölébredjen. Egy 2000 lelkes gyülekezetbe épp kezdődik az Isten tisztelet, az énekar énekel, és beront a templomba két sívaszkos fegyveres férfi. Géppisztolya kezükbe. Az egyik elkiáltja magát, hogy aki szereti és követi annyira Krisztust, hogy úgy véli megéri bevállalni ért egy golyót, az maradjon a helyen. Először a kórus menekül el, amelyik eddig énekelte gyönyörűen az Isten dicsőítő énekeket. Aztán a gyülekezet vezetősége, a presbitérium majdnem mindegy szállít kimenekül a templomból, követi őt rengeteg ember, 20-an maradnak a 2000-ből. A másik fegyveres felkiabál a szószékre a lelkészhez. Na tiszteletes, megtisztítottuk a templomot a képmutatóktól, most már kezdheted a prédikációt. További szép napot, és kimennek. Te elfutottál volna? Van-e fegyelem a te életedben? Tudod-e azt, hogy a fegyelem csak onnan szemlélhető, hogy Jézus mindent odaadott érted, hogy te az övé legyél. És ezért adjuk oda életünket ő neki, mert ő ezt előbb odaadta. Keresd az Urat, életed fegyelmével is. Amen. Énekszóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére. 445-ös énekünket keressük ki, és annak a negyedik versét énekeljük. 445-ös énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, és annak a negyedik versét énekeljük. 445-ös dicséret negyedik verse itt kezdődik. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény, te hozzád bűnömért lázd, el nem juthatok. Thank you. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a Te igéd eltalál és eleven. Meg kell valljuk, hogy személyes és nincs rendben semmi az életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy fegyelem nélkül élünk, és hazugsággal szóltuk ajkainkon, hogy keresztények vagyunk, híveid vagyunk, és tanítványaid vagyunk, de életünk nem különbözött a pogányok értől, hogy nem volt benne lelked fegyelme. Urunk, taníts meg minket a Te lelked mértékére, és taníts meg minket, hogy életünk minden dolgát ahhoz szabjuk, a Te mértékedhez, amely a tisztaságban, szentségben, hűségben, álhatatosságban, mindenben való kitartásban, pontosságban megvalósulhat. Hadd hirdesse így életünk minden területe a Te dicsőségedet. Hirdesse a testünk feletti fegyelem, a gondolataink feletti fegyelem, időnk felett, munkánk felett, a tulajdon felett és érzéseink felett való lelkednek fegyelme, áldása, hogy a Te néped vagyunk, és hadd legyen vonzóvá mi életünk. Tudjuk, Urunk, hogy azok, akik még nem a Tiei, vágynak Te rád, és megtalálni Te rád, Te nálad azt a békességet, ami csak Jézusban lelhető meg. Hiszük, hogy Te vagy az életünk értelme. Te vagy életünk reménysége, boldogsága. Te vagy a legdrágább kincsünk, Úr Jézus. Hadd legyen világító fákjává az életünk, a munkahelyünkön, a családban, életünk minden idejében. Rábízzuk gyászoló szívű testvéreinket. Vedd körül őket vigasztalással. Az, hogy a bánat ne megemészze őket, hanem nálad találjad a békességet, a feltámadásban való reménységet. A mi betegjeinket is Te rád bízunk. Enyhítsd az ő szenvedéseinket, és az, hogy a mélységben az ő lelkük hozzá közelebb kerüljön. Beszélj a szívükre, és taníts meg őket a mélységben mindarra, amiért engedtek, hogy ők megjárják a mélységet. Maradj velünk, nagy-nagy irgalmaddal, Urunk. Ámen. A szentes percben mindenki a maga szíve fohászát, imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 345-ös éneknek a második, harmadik, negyedik verse. Keressük ki énekes könyvünkből a 345-ös dicséretet. A 345-ös dicséret második, harmadik, negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Ha a világ nem tudná is, számos bűnöm.